Hey, would I get embedded?
We're continuing on this morning in the book of Acts.
Ma is az apostolok cselekedeteivel fogjuk folytatni egy kicsit.
And it's interesting because in chapter 10 we saw where Peter went to the home of a centurion named Cornelius.
Ugye érdekes lesz ez a rész, mert a 10. fejezetben láttuk azt és olvastuk, hogy Cornelius házába elment Péter.
And this was something that was really difficult for Peter to do.
És azért ez elég nehéz volt így Péternek.
Because he had been raised to believe that Gentiles couldn't be saved.
Mert hogy a tanítások szerint abban a hitben élt, hogy a pogányok, akik nem zsidók, azok nem menekültek, meg nem részesültek a kegyelemben.
And he could also, he basically, as a Jew, he wasn't even supposed to go into a Gentile's house.
És még így zsidóként nem is mehetett volna el a házába Cornéliusnak.
And so God had to give him a vision where all these animals he wasn't supposed to eat, he was now supposed to eat.
És ugye mégis megjelennek ez a látomás Jobbéba, hogy azok az állatok, amiket ő elvében nem mehetne meg a törvény szerint, mégis most meg kell, hogy egye, mert Isten felszólította rá.
God had to prepare his heart for the idea that God could cleanse that which was unclean.
És ugye meg kell győzni erről a szívét mégiscsak arról Istennek, hogy ami tiszt, hogy Isten meg tudja tisztítani azt, ami tisztátalan volt.
Basically, the Jews at that time thought that God created Gentiles so that there would be enough firewood in hell for the flames.
És ugye a zsidók akkoriban azt hitték, hogy a pogányokat, a nem zsidókat azért teremtette Isten, hogy legyen elég tűzifa a pokolba.
Well, but they had a lot of spiritual pride. They thought they were God's people, and so they, everything was okay with them, and everyone else was going to hell.
De egy kicsit így gondolkoztak nagyképűen, hogy ők így Isten népe, kiválasztott nép, és velük minden rendben van, és az összes többi ember az így romlott.
Well, but spiritual pride can take many forms.
Csak aztán ez a lelki büszkeségnek van csomó más formája, más módja is.
When I was saved, it was in the middle of a revival, and many Calvary chapels were growing exponentially.
Ugye amikor Bill megmenekült, akkor ugye volt egy ilyen újjelentési mozgalom, és rengeteg Golgota gyülekezet épült Amerikába akkoriban.
And so, you know, every so often I would meet someone from another Christian. I'd ask him, where do you go to church?
És akkor találkozott más egyéb keresztényekkel, és megkérdeztük, hogy melyik gyülekezetbe járnak.
And they would tell me what church it was.
És akkor elmondták, hogy melyik gyülekezet.
But in my heart, I'd be thinking, oh, so sad to hear that.
És akkor ugye a szívében azt gondolta, hát milyen szomorú ez így.
Too bad you're not coming to Calvary Chapel.
Azért nem olyan jó mondjuk Golgotába járni.
I didn't say that, but you know, there was obviously.
De mégis itt volt ez az érzés így bennem.
And so we have to be careful about our spiritual pride. Anyway, so Peter goes to Cornelius' house, and Cornelius and the people there repent.
Ugye mi is vigyáznunk kell, hogy ez a lelki büszkeségünk, de visszatérve a témához, hogy ugye Cornelius házában, amikor Péter elment, akkor Cornelius és a háza nép az így megbánta bűnét és megtértek.
And Peter was surprised.
És ennek hatására Péter eléggé meglepődött a dolgokon.
The Holy Spirit didn't wait for Peter to finish his sermon.
Míg a Szent Szent nem is várta meg Pétert, hogy befejezze a tanítást.
He saw the change, the Holy Spirit saw the change in the people's hearts and just came down.
És akkor így mégis csak annyi látta a változást az emberek szívébe, és így a Szent Szent kiáradt a ház népére is.
Just my opinion, but I think maybe the Holy Spirit was thinking, I don't think, he may not give an altar call to Gentiles.
És ugye milyen érdekes, mert hogy így lehet a Szent Szent azt gondolja, hát ezek még úgy, ha már meghívták ezt, meg így meghívtak engem is, akkor így kiáradok rájuk.
And Peter goes back home, and in chapter 11 we find out that he gets criticized for having gone to a Gentile's house.
És ugye a 10. fejezetben visszatér haza, Jeruzsálembe, és így mégis most azt látjuk, hogy ott meg kritizálják és minősítik azért, mert elment egy nem zsidó embernek a házába.
So basically in the first half of chapter 11, Peter recounts the entire thing that happened in chapter 10.
De mégis a 11. fejezetben, főleg az első felében arról szól az egész, hogy csak elmesél, hogy mégis mi történt az előző fejezetben, amikor ő távol volt Joppéba, meg elment Cornéliushoz.
And he's not just sharing some good news.
De mégis nem csak a jó hírt osztja meg.
He's defending himself.
Még magát is megvédi közben.
He's like, this was not my idea, it was God's idea, don't blame me.
Azt mondja, hogy ez nem is az életem volt, Isten vett rá engem erre.
And when he finishes the story, last week we looked in verse 18, actually verse 17-18, Peter says, if therefore God gave them the same gift as he gave us when we believed on the Lord Jesus, who was I, that I could withstand God? And when they heard these things, they, the people, they became silent and they glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life.
Most kicsit visszatérve az előző felébe az 11. fejezetnek, ugye a 17. 18. versben írja, hogy ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, amikor hittünk az Úr Jézus Krisztusban, ki voltam én, hogy ellenálljak Istennek. Amikor ezeket hallották, elhallgattak és dicsítették Istent, mondván, akkor Isten a pogányoknak is megadta a bűnbátort az életre?
It was a surprise to them.
Eléggé meglepődtek ezen, azért meglepetés volt így.
But Jesus had told the disciples, go into all the world and preach the gospel to every creature.
De mégis megmondta Jézus a tanítványoknak, még amikor a földön járt, hogy menjetek el a világba és tanítsátok meg minden embernek, minden népnek, hirdessétek az evangéliumot.
But what the Jews had heard was go into the world and preach to all the Jews.
Csak aztán a zsidók meg ezt úgy értették, meg azt hallották ki ebből, hogy menjetek el a világba, és tanítsátok és hirdessétek az evangéliumot a zsidóknak.
So that's what they were doing.
És végül is ezt csinálták egész mindegy.
Of course in Jerusalem all they had was Jews.
Mondjuk Jerusalemben akkoriban csak zsidók voltak.
It's interesting how we can, our own prejudices, our own pride can limit what God wants to do with us, maybe.
De érdekes mégis az a dolog, hogy a mi büszkeségünk, mi előítéleteink mennyire tudnak korlátozni minket abba, hogy Isten akaratát véghez vigyük.
Does God love gypsies as much as Hungarians? Of course.
Majd fölmerült a kérdés az, hogy a cigányokat ugyanúgy szereti Isten, mint a magyarokat? És azért válasz elég egyértelmű számunkra, hogy igen.
But then, I mean, there are some people who probably think that they're Christians. Don't think that gypsies should be in the same schools as Hungarians.
De mégis vannak olyan keresztények, akár Magyarországon is, akik azt az elméletet hirdetik, hogy akár a cigányoknak nem szabadna egy iskolába, vagy nem kell egy iskolába járni a magyarokkal.
And I'm just giving that as an example of how people can be religious, but not necessarily have God's love in their heart.
De ezt csak egy példának hoztam így föl arra, hogy hogy lehetnek az emberek vallásosak, de mégis nincsen Isten szeretete a szívükben.
We go on and now verse 19. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only.
És most a 19. versben írja, hogy azok, akik pedig szétszóródtak az István miatt kirobbant üldözés után, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de és senkinek nem hirdették az igét, csak a zsidóknak.
Now, again, these were areas outside of Israel.
De ugye ez Izraelen kívüli területek voltak akkoriban.
I was in Cyprus in May for a conference, beautiful island.
De májusban volt Bill Cipruson egy konferencián, elég szép hely.
And we'll see later that actually on the first missionary journey, their first stop is in Paphos.
De milyen érdekes, hogy az első missziós utakon is az első megálló az mindig Páfosz volt, Ciprus szigetén.
But they were only preaching the gospel to the Jews.
De akkor is a zsidóknak hirdették az evangéliumot.
Now it's interesting that the persecution they're talking about is the one that Paul was doing his best to help out.
De ugye ez az a üldöztetés, amiben Pál is részt vett, akkoriban még Saulként, és teljes hitével és lelkével támogatta.
Yeah, he was on his way to Damascus, Syria, to try and arrest some of Jesus' followers when Jesus met him on the road.
Ez az, amikor úton volt Damaszkuszba, hogy letartóztassa Jézus követőit ott, és bíróság elé állítsa, és amikor találkozott Jézus az úton.
It's interesting that Paul later on was saying that he was the least of all the disciples because or apostles because he'd actually persecuted the church before he was saved.
És érdekes, hogy pontosan Pál mondta, hogy ő a leggyengébb és a legkisebb tagja az egyháznak és az apostoloknak, mert előtte ő üldözte az egyházat, mielőtt az egyház megmenekült volna egyáltalán.
He knew he was forgiven, but it was always a reminder to him of who he was before he met Jesus.
De tudta, hogy ő megmenekült, és a bűnei megbocsátásra kerültek, de mégis ott volt számára egy ilyen emlékeztetőképpen az, hogy hát mégis ki voltam én, mielőtt találkoztam volna Jézussal.
Now, we want to focus on this city called Antioch.
De most fókuszáljunk és közelítsük rá az Antiochia nevű településre vagy városra.
There were about 15 cities in that region with the same name.
De hát abban régi volt, vagy 50 Antiochia abban az időben.
There was a guy named, see what's his name here, doesn't matter. One of Alexander the Great's heirs, Antioch was his father's name.
Általában legendák szerint ugye Nagy Sándor a hódítás során azért nevezette sok települést, vagy sok újonnan épült város Antiochiát, mert az édesapja emlékére.
If I remember correctly, when Alexander the Great died, his empire was split into different factions or different leaders, and so this one leader went around naming towns after his father, Antioch, Antioch, Antioch.
És akkor így, amikor fölbomlott az egész Nagy Sándori Birodalom, akkor így ezen a részen így körbe ment az akkori vezető, és akkor így az apja után, vagy Nagy Sándor apja után így az összes létező nagyobb városi Antiochiának elnevezte, nem túl fantáziadúsan.
Great idea, but not easy. Google Maps would have had a problem with that.
Abban az időben a Google nem segített volna.
You put in Antioch and you get a list.
Beírod Antiochia, azt kapsz egy ilyen kilométeres listát, azt így hova is kéne menni.
So, but this was known as Antioch from Syria.
De ez a szíriai Antiochiáról van most szó, ami kb. 300 kilométerre van Jeruzsálemtől.
It's about 300 kilometers down north. Yeah. And so, now some of them, in verse 20, we read some of them were men from Cyprus and Cyrene who, when they came to Antioch, spoke to the Hellenists preaching the Lord Jesus.
De néhány, ugye a 11. fejezet 20-as versében néhányan közülük pedig Ciprus és Ciréné férfiak voltak, akik Antiochiába érve hellenistákkal beszéltek az Úr Jézust hirdetve.
And the word Hellenist here, or Greeks, refers to specifically just Gentiles, people that aren't Jews.
Most így ebbe a környezetbe, vagy szövegkörnyezetbe a hellenista, vagy görög kifejezés az úgy általánosságban mindenkit jelentett, aki nem volt zsidó.
And so, verse 21, we read, the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord.
21. versben olvassuk, hogy az Úr keze velük volt, és sokan hittek, és az Úrhoz fordultak.
Now, it's interesting, because this is the first time we see Gentiles hearing the gospel, after the Cornelius.
Érdekes, mert ez az első pillanat, amikor Cornelius megtérése után olvassuk és halljuk, hogy a pogányok is megkapták az evangéliumot.
And this is the first time we've seen disciples of Jesus going outside of Israel.
És ez az első olyan időszak, amikor a tanítványok kimennek Izraelen túl.
And it's interesting because we see that the hand of the Lord was with them.
És érdekes látni azt, hogy mégis az Úr keze velük volt.
And a great number believed.
És rengeteg ember hinni kezdett, vagy hitt.
This phrase is interesting. They believed and turned to the Lord.
De ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy hittek és az Úrhoz fordultak.
They didn't believe and start going to church.
Nem az volt, hogy hittek és elmentek a templomba vagy a gyülekezetbe.
I'm sure they did.
Lehet, hogy tényleg azt tették.
I mean, when I gave my heart to the Lord, I couldn't wait to get to church, you know.
Ez érdekes, mert amikor az ember megtér, akkor alig várja, hogy gyülekezetbe mehessen.
In a revival, you had church like 5 times a week, and that was, you know, 2 times too little. I mean, it would have been great if it was 7 times a week.
Amikor voltak ezek a nagy megtérési mozgalmak, akkor voltak olyan gyülekezetek, ahol hetente 5 alkalommal is volt tanítás, és a hívők még azt kevésnek tartották, miért nem volt naponta.
But to understand how miraculous this was, we need to know a little bit more about Antioch.
De az, hogy ezt a csodát még jobban megértsük, és ekkor a nagyságát megértsük, tudnunk kell, hogy mégis milyen volt ez az Antiochia akkoriban.
We know the entire Roman Empire was filled with worship of false gods.
Azt mindannyian bizonyára tudjuk, hogy az egész római birodalom az tele volt ilyen hamis istenképek és bálványok imádatával.
The Greeks were famous for their different Greek gods and myths and stories and stuff.
Most a görögök is eléggé nevezetesek voltak az ő saját kis mítoszaikról, isteneikről, meg mindenféle történeteikről.
And the Romans simply took the Greek gods and renamed them.
Most a rómaiak azok meg nagyon fantázitusan csak átnevezték ezeket a görög isteneket, és áttitták kicsit a történeteket.
But there were other pagan religions that existed even before the Greek Empire.
De ugye a görög birodalom előtt is volt rengeteg ilyen pogány vallás.
And one of them was centered right outside of Antioch.
És az egyik az pont így Antioch, aki a körül központosult, az volt a központja.
This was a city of about 500,000 people.
Ez egy félmilliós város volt, elég nagy akkoriba.
It was considered the third largest city or third most prominent city in the Roman Empire.
Ez volt a harmadik legnagyobb, vagy a harmadik legjelentősebb város a római birodalomnak.
And nearby was the temple of Astarte, the Syrian goddess of sex.
Szóval nem messze volt ott Astarte-nek a temploma, ami a szír istennője volt a szexnek, a szexualitásnak.
This may sound weird to us, but they were actually prostitutes outside the temples, and you would the way you would pay homage to the god was to have relations with the prostitute for money.
És milyen érdekes, most számunkra furcsának tűnik, de a templom területén prostituáltak dolgoztak, és hogy ahhoz, hogy ennek az istennőnek lerúgjad a tiszteletedet, az csak úgy lehetett, hogy szexuális kapcsolatba kerülti a prostituáltakkal, ráadásul pénzért.
And as horrible as that may seem, there's forms of it probably that in a sense exist on the internet today.
És hogy milyen érdekes, hogy ez milyen borzasztónak hangzik, azért ennek valamilyen formája ma is létezik a mai világunkban, ha más nem az interneten.
I mean, people don't actually have an idol's church building or something, you know.
Most már kell hozzá mondjuk ilyen templom bálványokkal.
But it was known as the most immoral place in the Roman Empire.
De ez úgy volt ismeretes, hogy a legerkölcstelenebb település, vagy a legerkölcstelenebb hely az egész birodalomban.
There was a river nearby, Antioch, and a river in Rome, and basically one of the Roman historians said that the river from Antioch flowed into Rome, meaning the sin from Antioch flowed into Rome.
És ugye egy régi történetíró mondta, hogy van Antiókiába is egy folyó, meg ugye Rómába is, és hogy amikor Antiókiába befolyik ez a szenny ár a római birodalomba, és így elrontja a birodalomnak az erkölcsét.
Basically Antioch wasn't on the edge of the sinful empire, which was the capital city.
És azért Antioch nem is, hogy a szélén volt az egész birodalomnak, hanem így viszonylag egy elég frekventált helyen is még mellette. Ráadásul egy tartományi főváros is volt.
It was said that Rome was all about power.
Ugye azt mondták az akkori történetírók, hogy Róma hatalomról szól.
Alexandria, Egypt was all about intellect.
Az Alexandria az értelemről és az intellektusról szólt.
Athens was all about philosophy.
Athéna filozófiának volt a központja.
And Antioch was all about business and immorality.
És akkor így hozzátéve Antiochia az üzletről és az erkölcsönségről szólt.
So how this happened that these people would just respond to the gospel about some carpenter named Jesus that died and rose again?
És akkor mégis hogy történt meg az, hogy ebbe a településbe az emberek megtértek egy olyan történet hallatára, ami egy ácsról szól, aki meghalt, föltámadt.
I once thought, you know, what if I go to somebody on the street and say, excuse me, sir, you have a few minutes? Yeah.
Most mi úgy eszembe jutott az, hogy oda mehetnénk az utcára, és így megkérdezhetnénk embereket, hogy bocsánat, nem lenne egy pár perce így?
He goes, yeah, I do, yeah.
És akkor ugye a legtöbb embernek azért van pár perce vélhetőleg.
You see, there was this man that lived 2,000 years ago, and he was God in human form, and he died, and he rose again, and you need to give your life to him.
És akkor előadnák neki, hogy hát volt egy ember így, ember Isten, hogy Isten ember alakjában 2000 évvel ezelőtt, aki meghalt, értünk, föltámadt, és az életünket adjuk át neki.
Így. The guy's gonna think, what planet did I just land from, you know?
És akkor nézd ránk az ember, hogy de hát most ez így honnan jött, ez milyen UFO vagy, honnan került ez ide?
Paul said the gospel is foolishness to those who are perishing.
És ugye Pál azt mondta, hogy az evangélium az egy ilyen mese, egy ilyen bolondság azoknak, akik nem hisznek.
But for those who are being saved, it's God's power.
De akik meg megmenekültek, annak meg Isten ereje.
The reason this happened was the hand of the Lord was with them.
És de az ok az mégis mi volt? Az, hogy az Úr keze velük volt.
a ministry cannot turn people to the Lord unless the hand of the Lord is with the ministry.
Ugye egy szolgát nem fordíthatja az embereket az Úrhoz, ha csak nincs vele az Úr keze.
Now there's some things you can do without the hand of the Lord.
Ugye pár dolgot meg tudunk tenni mégis az Úr keze nélkül.
You can turn people to follow a certain personality.
Mégis egy bizonyos személyiség követőjévé tudnánk tenni az embereket.
You can turn people to join a social club without the hand of the Lord.
Akár még egy ilyen közösségi klubhoz is, társasági klubhoz is tudnánk irányítani az embereket.
You can even turn people to come to a church without the hand of the Lord.
Még akár egy gyülekezet vagy akár egy vallás felé is Isten nélkül tudjuk irányítani az embereket.
But you can't turn people to the Lord without the hand of the Lord.
De az egésznek a lényege az, hogy Istenhez nem tudjuk az embereket irányítani, odavinni Isten keze nélkül.
And it's interesting, a good description of the work of both faith and repentance is they believed, and as that action that followed from that, they turned to the Lord.
Itt milyen érdekes mégis megvizsgálni azt, hogy a bűnbánat következtében hittek, és ennek következtében fordultak az Úrhoz.
Now let's go ahead and read what happened next.
És akkor, hogy felolvasnál, hogy mi történt így a következőben, 22-től 24. versig, aztán ezekről a dolgokról híre ment Jeruzsálemi gyülekezetnek, és kiküldték Barnabást, hogy menjen Antiókiáig. Amikor eljött és látta Isten kegyelmét, megörült, és arra biztatta őket, hogy szívből maradjanak az Úrnál, mert jó ember volt, tele szent lélekkel és hittel, és nagyon sok ember csatlakozott az Úrhoz.
So now words come back to Jerusalem, and fortunately they're now on the same page with the Lord. They know that okay, God can save Gentiles, and not just Cornelius, even in Antioch.
És akkor így mégis visszajutnak a hírek Jeruzsálembe, és most már szerencsére így a nézőpontjuk azonos, hogy akkor Isten tényleg meg tudja menteni a pogányokat, nem csak Cornéliust, és még Antiókiában is az embereket.
Now, way back in chapter 4, we discovered that Barnabas was a wealthy man and generous.
De korábban beszéltünk róla, hogy Barnabás az egy eléggé gazdag ember volt, és mégis Istenhez fordult, és Isten hívő volt.
Yeah, they were selling some property to use the funds to support other Christians who were poor.
És olvastuk azt is, hogy eladta a földjét, meg a tulajdonait azért, hogy a pénzt a szegényeknek és a keresztényeknek adja.
Remember when someone that was a Jew in Jerusalem gave his heart to Jesus, he usually lost contact with his family.
És azért azt tartsuk így észbe, vagy így emlékezzük meg arról a részről, hogy amikor egy zsidó Jeruzsálembe Jézushoz fordult, akkor azért a családja nagy valószínűséggel kitagadta, és még lehet a munkáját is elveszítette.
Oftentimes they lost their job.
Igen, ahogy mondom, a munkát is elveszítette, és a megértés így eléggé bizonytalan lett.
In America, if a Mormon gives his heart to Jesus.
Ugye Amerikában most a mormonok is nál is ez van, hogyha ők Jézusnak átadják az életüket.
If he has a family business, he'll lose it.
Hogyha van egy családi vállalkozás, azt úgy elveszti.
If he has, you know, three or four generations of relatives, they won't talk to him.
Hogyha van több generációnyi rokona, azok nem akarnak vele beszélni.
This was happening to the Jews, so the ones who could provide extra finances were helping out, and Barnabas was one of them.
És akkor mégis megtörténik ez így, hogy a zsidók között vannak olyanok, akiknek van egy kis extra bevételük, és megtehetik, hogy támogassák, és Barnabás volt az egyik ezek a zsidók közül.
It's interesting, because his name means son of encouragement.
És milyen érdekes, hogy mégis a neve az azt jelenti, hogy a bátorítás fia vagy bátorító.
And so he went down there to encourage him to continue with the Lord.
És akkor úgy elment, és bátorították, hogy menjenek az Úrral együtt.
But something struck me as I read this. How did he see the grace of God?
De mégis az, ami meglepett, az, hogy ő hogy látta Isten kegyelmét.
We hear a lot about the grace of God.
És nagyon sokat hallunk Isten kegyelméről azért.
We experience the grace of God in our lives.
És valamilyen szinten még ezt meg is tapasztaljuk a mi életünkben.
But how did he see it, you know?
De hogy ezt mégis hogy látta?
I mean, were people walking around with signs of grace of God?
És úgy történt, hogy az emberek jártak körbe így táblákkal, meg jelekkel, hogy Isten kegyelméből megmenekülve is hirdették.
I'm sure it was their testimony.
De nem, ez inkább az ő hitvallásuk miatt volt, vagy az...
Of where they had come from.
És hogy ők honnan jöttek.
Corinth in Greece was similar to Antioch, very very bad reputation for sin.
Görögországban is volt egy ilyen Antiókiához hasonló város, aminek elég rossz megítélése volt a bűnös életmódja miatt.
And in 1 Corinthians, Paul points out that people who practice these outward sins are never going to enter the kingdom of heaven, but you guys were some of those people. You've been changed.
És hogy mégis Pál kimutatta azt, hogy elmondta, hogy azok a külső bűnök, amik körülöttetek vannak, az nem fog belépni a mennyek királyságába, mert főleg nálatok nem, akik megtértek.
And so this was happening in Antioch. People who were coming out of extremely sinful lives were giving their hearts to Jesus.
És akkor milyen érdekes, hogy mégis csak azok, akik most ebből a bűnös életből így kiléptek, és Jézus elé, és Jézushoz fordultak, azok most így megmenekülnek Antiókiában is.
And so their testimony was really powerful to Barnabas. He was probably raised as a good person.
És akkor ez a fajta hitvallás tanúságtétel, ez így eléggé megérintette Barnabást, mert látta azt, hogy az Úr mikre képes.
But he's hearing these testimonies and he's like, wow, oh my gosh, with the grace of God, I can see it in these people's lives, you know.
És akkor így, amikor hallhatta Barnabás, akkor így biztos azt mondta, hogy hűha, hát én itt látom Istennek a csodatételét és kegyelmét az emberek életében, hogy megváltoztatta őket.
Every so often I've known people in my Christian friends for years, and they tell me about what they were like before they were saved.
És mindig találkozok új keresztényekkel, vagy beszélgetek arról velük, hogy milyenek voltak a megmenekülésük előtt.
And I'm like, no, you weren't like that.
És akkor így nem akarom elmondani, olyanok voltak előtte.
You're a nice person.
Most már úgy teljesen rendben vagy, meg teljesen normális vagy.
And they laugh and rendes. Go, yeah, I am. They'll laugh and go, yeah, I am now.
És akkor így nevetnek rajta, hogy hát igen.
Not back then.
Most igen, de akkoriban.
In the book of Revelation,
és a jelenések könyvében,
it says that the saints overcame the dragon, the devil.
És ugye olvassuk azt, hogy a szentek, azok legyőzik a sárkányt, az ördögöt.
By the blood of the lamb.
A bárány vérével.
And the word of their testimony.
És az ő tanúságtételeikkel.
But I remember hearing about a guy who was in church and he was listening to all these amazing deliverances from people.
És akkor volt egy ember a gyülekezetben, aki így hallotta a különböző történeteket ilyen megszabadulásokról.
And he was like, oh Lord, you know, I don't have that kind of testimony, you know.
És akkor így gondolkozott magában, hogy hoppá, hát nekem nincs is ilyen tanúságtételem.
Had a good family, grew up in the church.
Ez egy jó családom volt, a gyülekezetben nőttem föl szinte.
I eventually realized I needed a relationship with you, but you know, nothing like this, you know.
És akkor így rájött arra, hogy mégis kell valamilyen fajta szövetség kapcsolat veled, de mégis nem ilyen hatalmas nagy megszabadulás.
And the Lord said, son, I've saved you from something far worse than anything you heard from the pulpit today.
És akkor mégis milyen érdekes, hogy abban a pillanatban, hogy Isten megszólalt neki, hogy de hát fiam, én egy nagyobb dologtól mentettek meg, mint amiket te így hallottál most a pulpitusról.
He's like, what?
És akkor visszakérdezett, hogy de hát mégis mi?
God said, I saved you from religion.
És akkor így mondja, hogy így a vallástól megmentettelek.
You think about it now, who were the hardest people for Jesus to reach in the Gospels?
És akkor így mégis belegondolunk, hogy kik voltak a legnehezebben elérhető emberek az evangélium által.
Demon possessed people?
A démonok által megszállt emberek?
Tax collectors?
Vagy a vámszedők?
Prostitutes?
Prostituáltak?
No.
Nem azok.
Religious leaders.
Pontosan vallási vezetők.
It's true.
Ez sajnos igaz.
Their spiritual pride was in the way.
Sajnos az ő hitbeli büszkeségük, az ő vallási előítéleteik, azok mind a hit és Jézus útjába álltak.
One time Jesus said to them, you know, the tax collectors and sinners are going into heaven before you guys do.
És akkor mondta a vallási vezetőnek egyszer Jézus, hogy a vámszedők, a prostituáltak, azok mind a mennybe mennek előttetek.
You ever wonder why someone who's so loving as Jesus is got people so mad they wanted to kill him?
És akkor így mégis voltak olyanok, akik annyira szerették Jézust, hogy Istennek az embere, így a zsidók meg akarták ölni.
We had two children's programs when I grew up. One of them was called Captain Kangaroo.
Volt ilyen kenguru kapitány nevű gyerekprogram, amikor még Bill kisebb volt.
And the other one was Mr. Rogers' Neighborhood.
És akkor másik az Mr. Rogers-nek a szomszédsága, vagy valami ilyesmi.
Nobody ever wanted to kill Captain Kangaroo or Mr. Rogers.
Senki nem akarta megölni a másikat.
But Jesus confronted hypocrisy.
De mégis Jézus az így rávilágított az ellentmondásra, meg a hazugságra.
Go on in verse 25, Barnabas departed for Tarsus to seek Saul.
És akkor következő rész, 25. versben, Barnabás elindult Tarsusba, hogy megkeresse Sault.
One of the things that we have to realize, even though the book of Acts is in chronological order,
ugye azt mégis meg kell figyelnünk, hogy habár az apostolok cselekedetei az időrendi,
there are gaps of many, many years in between some of the events.
De azért mégis vannak ilyen éves időközök a különböző események között.
You may recall when Saul was first saved, he was trying to preach the gospel right away.
És akkor bizony emlékezhetünk arra, hogy amikor Saul megmenekült és Pál lett, akkor így azonnal ő akarta hirdetni az evangéliumot az embereknek.
And he had to escape from Damascus.
És akkor Damaszkuszból elmenekült.
And then he going down to Tarsus, basically to just sit at Jesus' feet for a while.
És akkor elment Tarsusba, hogy akkor ott oktassa az embereket, és Jézus tanítványává lett.
There are different Bible commentaries differ on how many years he was there, but the point is he needed time to grow as a believer.
Különböző vélekedések van, hogy hány évet töltött ott Tarsusba, de abban mindenki megegyezik, hogy azért kellett egy idő, hogy így beérjen és fölnőjön a feladathoz, mint Jézusnak a tanítványa.
Paul had been one of the Pharisees.
Ugye Pál egy farizeus volt, azért azt említsük meg.
And they were the strictest Jews, that were most orthodox Jews.
Ők voltak a legortodoxabb és ilyen legszigorúbb, legmerevebb zsidó közösség.
One of the requirements is you had to have all five books of the first five books of Moses memorized.
Egyik követelmény az volt, hogy a Mózes első öt könyvét azt így fejből tudniuk kellett.
Even third Moses with all the rituals and laws and he had to recite the whole thing from memory.
És még három Mózest is az összes rituáliukkal, törvénnyel, mindennel, és ezt így fejből kell tudniuk idézni bármikor.
So Paul was not lacking in biblical knowledge at that point.
Szóval Pálnak a bibliai tudása az adott volt hozzá.
But it needed time to get down in his heart.
Csak hogy ennek a tudásnak innen az agyából a szívébe kellett, hogy eljusson.
I had a lot of head knowledge as a young believer.
Fiatal hívőként sok embernek megvan a fejébe a tudás.
But there is a big barrier between there and my heart.
Csak aztán van volt egy fal, egy gát az agy és a szív között.
I don't know if that's mostly a guy problem or if it was just me, but
ez most nem tudom, hogy ez egy általános probléma, vagy csak így Billnek az egyéni problémája, de ez gyakran megfigyelhető.
Or férfiaknak. I went in for counseling.
És akkor ilyen elment a gyülekezetbe tanácsadóként, vagy tanítani.
And my counselor told me this.
És akkor így a tanítója, vagy a Billnek az így egyik gyülekezetbeli tagja elmondta, hogy
my counselor said, Bill, you have a lot of information about God in your head.
Elmondta, hogy Billnek sok tudása van a fejében.
And if 10% of what you have in your head is in your heart, you would be an awesome Christian.
Hogyha ennek a tudásnak így a 10%-a, ami a fejedben van, szívedben lenne, akkor egy kiváló keresztény lennél.
But it's not.
De sajnos nem.
Not even 10%.
Még az a 10%-ot se érem el.
It was true. I mean, it hurt, but it was true.
Egy kicsit fájdalmas volt az igazság, de mégis az igazat mondta.
And it took the Lord a while to get my heart to where I would actually care for people enough, along with the knowledge I had.
És akkor mégis rohadt sok időbe tellett az, hogy az szívemet előkészítse, és hogy az emberek iránt odaadóbb legyek, vagy jobban törődjek az emberekkel, és azzá váljak, aki most vagyok.
I'm a fast learner when it comes to stuff and books, knowledge, college, university, no problem, right?
Most ilyen szempontból, ha tudásról van szó, könyvek, információk, főiskola, egyetem, bármilyen szempontból, gyorsan megtanulom, de ilyen téren.
But when Jesus was rebuking one of the disciples, when he had risen from the dead and they weren't realizing it, not understanding it.
És amikor Jézus így föltámadta a holttából és megjelent a tanítványoknak, akkor azért sokan nem akarták elhinni ezt.
He said, you slow of heart and slow to believe what the prophet said.
És akkor te úgy mégis szívben ilyen tunya vagy, mert nem akarod elhinni, kevés a hited ahhoz, hogy elhidd, amit a próféta mondott.
So we have to let that word get down in our heart, and it did for Paul.
És akkor azért, amik a Bibliában vannak leírva, azonnak vagy a szívünk közel kell, hogy érjen.
And verse 26, go ahead and read verse 26.
És most a 26. versben, és amikor megtalálta, elvitte Antiókiába, így történt, hogy egy egész éven át összegyűltek a gyülekezethez, és nagyon sok embert tanítottak, a tanítványokat pedig először Antiókiában nevezték keresztényeknek.
Okay, so, it's interesting, there was a lot of evangelism.
Ez elég sok tanítás és evangelizáció volt ott.
Those first people that came from Cyprus and to preach there, they were successful.
Azok az emberek, akik először jöttek Ciprusról, eléggé sikeresek voltak.
But it's interesting that then Barnabas and Paul basically became the pastor and the assistant pastor of the new church there.
És mégis milyen érdekes, hogy Barnabás és Pál így a helyi gyülekezet vezetője és segédvezetője lett.
And this was because, you know, once people grow, once people are saved, they need to grow.
És ez azért volt, mert hogy az emberek először megtérnek, utána kell növekedniük is, szükségük van növekedésre is.
One of my first pastors was talking about a problem that exists in some Pentecostal churches.
Ugye az egyik pásztorom az így említette azt, hogy vannak bizonyos problémák bizonyos pünkösdista gyülekezetekben.
And you come in there and you see a baby Christian, he's like in his crib, you know, and he's shaking his rattle, and he can't wait to, you know, get to church on Sunday because we're going to all speak in tongues, you know.
Mert hogy csomószor látják ezt a pünkösdista gyülekezetekben, hogy ott vannak ezek a kis baby keresztények a kis járókájukban rázva a csörgőt, hogy jaj, de jó, megyünk vasárnap a gyülekezetbe, és mindenki nyelveken fog beszélni, és csodák fognak történni.
You come back 5 years later.
És akkor 5 év múlva visszamész.
He's still in the crib.
És akkor ezek mind azok, akik előtte ott voltak abban a járókában, még mindig ott vannak.
He weighs 25 kilos now, but he's shaking his rattle because he can't wait to get to church on Sunday because we're going to praise the Lord and speak in tongues.
És ugyanaz megismétlődik, csak most már körülbelül 25 kilót nyom, nagyobb a tudása lehet, de még mindig ugyanaz tartja a csörgőt rázza, hogy megyünk a templomba, megyünk a gyülekezetbe, és dicsőítjük az Urat, és nyelveken beszélünk, és csodák lesznek.
I have the gift of tongues, I think it's great.
Megkaptam a nyelvek ajándékát, és egy hatalmas nagy dolog.
But there has to be something more in my Christian life than just praising the Lord in tongues, although that's wonderful.
Mert kell van másnak is lenni, azon kívül, hogy nyelveken dicsérjük az Urat, meg nyelveken beszélünk.
I don't do that out loud in church because we don't, there's rules about how to use it.
És azért is nem teszem sokat gyülekezetbe, mert vannak ennek is szabály, hogy ezt mégis hogyan csináljuk.
But the point is that, you know, we're told to grow in grace and in knowing Jesus.
De mégis ez azért van, mert az van leírva a Szentírásban, hogy növekedjünk a hitbe és ismerjük meg egyre jobban Jézust.
And it's interesting because these people continue to grow in the Lord.
És azért mégis milyen érdekes, ezek az emberek mégis növekedtek szépen az Úrban.
But they were also first called Christians there.
És a másik érdekes dolog, hogy először lettek keresztényeknek nevezve.
Now, where did that name come from? Well, obviously the Christ is part of it.
De hogy mégis akkor honnan jött ez a elnevezés? Azért ez mégis egy érdekes dolog.
But the IAN ending in English actually comes from the Latin.
Ugye ez az angol elnevezésben ez az IAN végződés, amivel képezzük itt a dolgokat, az mégis a latinból jön.
And it's a very interesting term. We'll take a look at it. It's okay. So the ending means the party of.
Ugye ez valamilyen szinten az egyik értelmezés szerint a latinban azt jelenti, hogy valakinek a pártját, valakinek a részesét jelenti.
So a Christian would be of the party of Jesus.
És akkor így mondhatjuk azt, hogy a keresztény az nem más, mint a Jézus pártjához tartozik.
Christians was sort of like saying Jesus people.
Mondhatnánk azt is, hogy akkor Jézus emberei.
Most of the hippies that got saved around me, were, oh yeah, we're the Jesus people, you know.
És akkor ugye hippik akkoriban mondták is Amerikában, hogy ők így Jézusnak az emberei.
There were a lot of social unrest and protests in America at that time.
Akkoriban ez miatt sok tüntetés is volt, meg ilyen bizonytalan társadalmi helyzet.
And some guy hell was holding up a sign that said, Jesus yes, Christianity no.
És akkor így mégis kirakták a táblát, hogy Jézus igen, kereszténység nem.
So there was something about Jesus that people could really identify with.
És akkor mégis valami Jézusban, vagy volt valami Jézusban, amivel az emberek tudtak azonosulni.
Also a soldier under a particular general would identify themselves by their general's name. A soldier under Caesar would be a Caesarion.
És akkor így érdekes, a római korban ugye a különböző katonák a tábornokok nevével azonosították magukat, szóval aki mondjuk Cézár alatt állt katonaként, az mondhatnák azt, hogy császári vagy cézári katonának, és akkor így mondhatjuk, hogy aki Jézus alatt álló katona, az keresztény ilyen szempontból.
We could say, so a Christian, some, the party of Jesus, or maybe a soldier under Jesus.
És akkor így kétféle megközelítésből, vagy Jézusnak a katonái, vagy Jézusnak a serege, vagy Jézusnak a pártja, Jézusnak az embereiként foghatjuk föl a keresztényeket.
But it's probably that the non-believers in Antioch were calling them Christians as a... like epigram.
Mm-hmm. Ugye mi Antiochia híres volt az epigrammáiról, és nagyon szerettek ott az emberek így gúnyolódni, meg készálltak a kiátkozásokra, így ott feltehetően lehet először azért hívták őket így keresztényeknek, hogy gúnyolódjanak velük.
Oh, here come those Jesus people.
És akkor most jönnek ezek a Jézus emberei.
Praying to someone they can't see.
És akkor olyan emberek ezt imádkoznak, akit mi nem látunk, hát.
You know. Singing songs, you know, all the time.
Folyton csak dicsőítéseket énekelnek.
And the Christians, the believers heard that and they thought, I think we like that term.
És akkor így a hívők meg úgy voltak fel, ez egészen jól hangzik, ez még így tetszik is nekünk.
We'll take that as a compliment, thank you.
És akkor így megköszönték szépen, és így elfogadták egyfajta dicséretként, és elkezdték alkalmazni.
Before this event, we had read in the book of Acts that they'd been called disciples.
De ugye mégis olvastuk előtte, hogy az apostolok cselekedeteiben le van írva, hogy nevezték őket tanítványoknak.
Saints.
Szenteknek.
Believers.
Hívőknek is.
Brothers.
Testvérek is voltak.
Witnesses.
Tanúk Jézusnak.
Followers of the way.
Ugye az útkövetői.
I like that one.
Ez egy nagyon jó, ennek nagyon jó hangzása van.
Nazarenes, not Nazarenus.
Ugye Názaretinek és nem Nazarenusok, kicsit más.
Now they are called Christians.
És most akkor így keresztények.
And I think it's important for us to keep this in mind.
És akkor ezt így mégiscsak fontos valamilyen szinten a fejünkbe vésni.
They were Christians.
Hogy most ők így keresztények voltak.
Now my pastor Brian Newberry was a founding pastor of the Calvary Chapel that I was in.
Ugye volt egy ilyen, ez a egyik pásztor, aki az akkori gyülekezetet alapította, az akkori Golgotát, az úgy mondta egyszer Billnek.
But if he was sharing with somebody out in public, he never said, oh, I'm a pastor.
De ugye ezt így nem mondta senkinek a nagy nyilvánosság előtt, hogy ő egy pásztor, egy lelki vezető.
He said, oh, I'm just a Christian.
Csak azt mondta, hogy Jesus. Azt mondta, hogy ő csak egy keresztény, Jézus követője.
And then if the guy if for example if he received the Lord right then and said what should I do?
És ugye az ember mégis megtapasztalta Jézust, vagy az Úr jelenlétét, és megkérdezte, mit kell tennem?
Brian would say you need to go to a church that's teaching the Bible.
És akkor sokan azt mondták, hogy el kell menni templomba és hallani a tanításokat a Bibliáról.
And if the guy said, "Would you know of one?" Brian would say, "Yeah, I do. I go to one."
És akkor így megkérdezik Brian-t, hogy akkor mégiscsak tud-e egy gyülekezetet, és azt mondja, persze tudok.
He didn't want him to go because I'm the pastor there. You know, it just I'm a Christian. I love Jesus. That's why I go to this church.
És akkor így sosem nem volt az a túl büszke ember, hogy akkor én vagyok ott a lelkivezető, és akkor hanem én csak úgy szeretem Jézust, és én csak azért megyek oda.
Now Brian and his wife had both grown up in a church. And they always remembered that the Sunday night service was their favorite.
És akkor Brian is egy keresztény családban nőtt föl, és emlékezett arra, hogy a kedvenc az mégis a vasárnapi tanítás volt, mert ott sok mindent tanult.
But the prevailing wisdom in America when he started the church was you need to wait for your Sunday morning church to get to a certain size before you start the Sunday night service.
És ez érdekes volt, mert Amerikában ez úgy volt, hogy a vasárnap nappali tanításnak meg kellett hallani egy bizonyos méretet ahhoz, hogy legyen egy vasárnap esti tanítás.
You know, it's going to be a smaller service, so wait for the, you know, big service on Sunday morning to get bigger.
És de ez a vasárnap este tanítás az általában egy ilyen kisebb, kicsit elkülönültebb tanítás volt, mondjuk a vasárnap délelőtti reggeli tanítástól.
So, but at the very beginning, Brian said, he looked at his wife and said, you know, Cheryl, we always liked the Sunday night service best at the church we were in beforehand, you know.
És de pont ő volt az, aki kimondta, hogy mindig is mi vagyunk azok, akik a vasárnap este tanítást szeretjük a legjobban.
And I can't think of a church I'd rather go to on Sunday night than ours, so we're going to start a Sunday night service right away.
És akkor mégis nem tudom elképzelni más gyülekezetet, ahol elmehetnénk vasárnap esténként. Hát akkor indítsuk el most azonnal.
He wasn't doing, oh, so a lot of people will come on Sunday night. He goes, no, I want a Sunday night service.
És nem úgy volt, hogy akkor, ja, de sokan jönnek vasárnap nap közben, akkor indítsuk el, nem, én akarom, és akkor indítsuk el most azonnal.
I want to grow as a Christian, you know?
Én szeretnék növekedni keresztényként.
And it felt like the Lord touched me most on Sunday night, so we'll have a Sunday night service too.
Akkor, és úgy érzem, hogy az Isten leginkább vasárnap esti tanításon érint meg, akkor legyen vasárnap esti tanítás.
So, we also know that being first called Christians can also have the idea they were called Christians before they were called anything else.
És akkor mégis így fölmerült az ötlet, hogy akkor az akkori korai keresztények azok hamarabb voltak keresztények, mint mondjuk bármi mások.
Instead of claiming any other title, Roman Catholic, Lutheran, or let's have a Jewish, or Pentecostal, whatever.
És hogy ahelyett, hogy bármi más címet, nevet követeltek volna magukat, és kisebb egyházként azonosították magukat, mint római katolikusok, protestánsok, karizmatikusok, vagy reformátusok, vagy pünkösdisták.
We should first be called first Golgotha. No.
És először Golgotán kell, hogy nevezzük magunkat. Jó, mi Golgota hívőknek. Jó, nem. Keresztényeknek. Nem reklámozunk.
No. We're Christians, right?
Igen, először keresztényeknek kell lennünk, mielőtt bármi mások leszünk.
I should sing this silly song because, not because it's a silly song, but because it's in English and it won't work in Hungarian, but I'll sing it anyway.
De nem kell énekelnem ezt a dalt. Nem azért, mert egy hülyeség, nem azért, mert angolul van, de hát azért mégis eléneklem. Én nem merek.
I am a C, I am a C-H, I am a C-H-R-I-S-T-I-A-N, and I have C-H-R-I-S-T in my H-E-A-R-T, and I will L-I-V-E-E-T-E-R-N-A-L-L-Y. That strikes in my heart and I'll live with you.
Okay.
Well, but we sang it as kids, even as adult kids in the Jesus movement.
De Jézus gyülekezetekben elénekelték ezt a dalt, még egészen kisgyerek koruk óta.
I remember the year where all the kidsy type songs disappeared out of church and went over to the children's ministry, and I remember thinking, well, there went the revival.
És akkor így milyen érdekes volt, hogy a felnőtt gyülekezetből csomószor a dalok így átmentek az ifjúsági és gyerek gyülekezetekbe, és akkor így láttam azt, hogy hoppá, hát itt van az újjáéládés.
I felt like, well, the revival may be coming to an end.
De most már úgy látjuk azt, hogy ez így a, mégis csak a újjáélési vége felközeledik.
Why did I think that way?
És akkor miért gondolom ezt?
I love deep worship songs, I really do.
Én szeretem az indicsőítéseket.
From my heart to the Lord, you know.
Az mégis az ember szívéből az Úrnak szól.
But there's also a certain aspect of childlikeness that I think in our modern society we lose, maybe.
És akkor milyen érdekes mégis az, hogy valamiben valami kis gyermeki dolog, amit úgy mostanság úgy kezdünk elveszíteni.
I read a story, I don't know if it ever happened, but this young man was, young child was praying in his bedroom for hours, and he had a vision where he went to heaven.
És akkor hallott egyszer egy történetet Bill, hogy egy gyerekről, aki órákat imádkozott a szobájában, és egyszer csak látott egy képet, amelyben így magát látta, hogy a mennybe megy.
You always want to take those stories with a grain of salt, you know, like, nem teljesítő.
És akkor ez mégis az ember kicsit így kételkedve veszi ezeket a történeteket.
But as a man, he was giving this testimony in many churches, and he said, there's one part, though, that stumbled people.
És akkor így ezt a történetet csomó emberre megosztotta, de mégis volt egy olyan réteg, akik úgy nem akarták ezt.
In this vision, which seemed very real to him, he was in heaven, and there he saw the river of life that you read about in Revelation.
És akkor milyen érdekes volt az, hogy az egyik látomásában ugye ő fönn volt a mennyben, és látta az élet folyóját, amiről írnak a Jelenések könyvében.
And he's in the water, and all of a sudden, he feels someone splash him.
És akkor ő ott volt a folyóba, és ez csak azt érezte, hogy valaki fröcsködik, vagy lelocsolja őt.
He turned around and it was Jesus.
Megfordult, és ott állt Jézus.
So he splashed him back.
És akkor visszafröcsködte.
And they got in a splash fight in the river of life, right?
És az életfolyójában egy ilyen vízicsatát játszottak Jézussal.
And he said, oftentimes his hearers would get real, oh, well, Jesus would never do something like that. He's God.
És akkor így csomó hívő az ég is úgy ott van mereven, hogy akkor, ha Jézus nem tenne ilyet, hát ő Isten maga, és akkor ez milyen egy abszurd elgondolás.
I mean, you've seen the pictures of Jesus with babies.
Csomószor láttad Jézust így, babákai mindig így ilyen beálltott pózba.
Have you ever seen a baby stay that quiet when they're being held?
És akkor láttál már a gyereket mégis ebbe a pózba nyugodtan megmaradni? Hát eléggé lehetetlen.
Can you imagine Jesus like holding up a kid and giving a little wet kiss? You know?
Most akkor így lehet tudnod képzelni, hogy Jézus mégis tartja a gyereket, és így nyugodtan van.
It's really great that we become mature adults and not little children in our hearts all our lives. But it's a good thing that we grew up.
Ez milyen érdekes, hogy mégis így azért a kereszténységben van, milyen szinten mi fölnövünk.
But I think there's a certain childlikeness that Jesus would have us keep.
De azért mégis kell, hogy legyen valami kis gyermeki esség, gyermeki kigondolkodás,
right,
amit meg kell tartson Jézus.
I'm so glad that silly song didn't get translated into Hungarian.
Mondjuk azért örülök, hogy ezt a dal nem fordították le magyarra.
Well, because of the longer words, we'd have to like add like, it'd be like take 5 minutes to sing it.
Azért magyarok azért szeretnek jó hosszú szavakat építeni, és lehet, hogy 5 perc lenne, hogy ezt kibetűzve elénekelni.
People would run out of breath before they finish.
Lehet, hogy még ki is fogynánk a lélegzetünkből, vagy megunnánk az dalt, mielőtt befejeznénk.
Anyway, we are Christians.
De hogy visszatér, ugye mindannyian keresztények vagyunk.
And with God's grace we'll live like them.
És akkor így, Istennek hála, éljünk is akkor úgy.
We can live like Jesus with his power.
És akkor így akár élhetünk úgy is, mint Jézus ezzel az erővel.
Finishing up the chapter, verses 27 to 30, just go ahead and read that.
És akkor befejezve így a tanítást a 27-től a 30. versig, és ezekben a napokban proféták jöttek Jeruzsálembe, Antiókiába. Ekkor egyikük a Gabus nevű felállt, és a lélek által megmutatta, hogy nagy éhénység lesz az egész világon, ami Claudius császár idejében meg is történt. A tanítványok aztán kiki képessége szerint elhatározták, hogy segítséget küldnek a Judeában lakó testvéreknek. Ezt ők is megtették, és elküldték a véneket Barnabás és Saul keze által.
Now, I want to focus on this verse, the part where it says each gave according to his ability.
És akkor mégis arra a részre szeretnék így rávilágítani, amikor azt mondták, hogy mindenki a képességek megfelelően adott.
Lots of people are helping out even today in the Ukraine.
Rengeteg ember még mai napig is ott segít és támogatja az embereket Ukrajnába.
I heard an American. I heard about an American that had an extra $1 million hanging around.
Most egy amerikai, akinek több millió dollárja így van szabadon.
So what he did was he rented, 20 school buses or 20 buses rather, long distance buses in the Ukraine, to start with a schedule to evacuate people, 50 or 60 people at a time, in the buses mostly to the western part of the Ukraine.
És akkor egy ilyen amerikai milliómos arra gondolt, hogy akkor így hát kibérel 8-10 ilyen buszt, és akkor azzal így buszonként 80 embert mindig tudna akkor egy ilyen menetrendszerűen valahogy evakuálni Ukrajnának a nyugati részére a háború elől.
So maybe they could evacuate up to 1,000 people in a one round trip out to the western back, you know.
És akár ez a 10 busz, majdnem 1,000 embert is evakuálni tudnának a nyugati részre.
And the Ukrainians were using social media to arrange the time and the place and getting everyone arranged to get on the buses, you know.
És akkor az ukránok még a közösségi média segítségével így próbálják az egészet így összerakni, hogy mindenki ott legyen a busznál.
But then we also had people here giving food and clothing for some of the refugees who were fighting.
És akkor hallunk mégis emberekről, akik meg csak élelmiszert vagy ruhákat juttatnak mondjuk Vajtára az ukrán menekülteknek.
The beautiful thing is God doesn't look at the gift of all those buses more favorably than the gift of clothes.
És mégis az egész az az érdekes, hogy Isten nem azt nézi, hogy az a csomó busz, amit kibéreltek, az úgy értékesebb lenne neki, mint mondjuk az a pár egyszerű ruha, amit az egyszerű ember adományozott.
The American had more ability, but the most important thing was he had a heart to actually let go of the money.
De ami mégis érdekes, az az, hogy az amerikaiaknak lehet, hogy több lehetősége van, de ami fontos, az az, hogy ott van benne az a képesség, hogy elengedi a pénzt, hogy nem ragaszkodik hozzá. Ugye a legtöbb gazdag emberre elmondhatjuk azért azt, hogy nem úgy lettek gazdagok, hogy közben adakoztak.
But this man, according to his ability, could give. And even someone who's poor, if they can give some clothes or some canned food or something, the Lord looks at that and he just smiles and goes, that's so beautiful.
És akkor így, akár ha csak egy pár konzervélelmiszert, vagy egy pár ruhadarabot is tud valaki adományozni, arra is már az Úr így mosolyogva néz, hogy ez is már egy csoda.
Let's just finish up with the other verses in Mark 12:41-44 there.
És akkor, befejezve ugye Márk 12. fejezet 41-től egészen 44-ig. Jézus most a kincstárral szemben ült, és látta, hogy teszik a pénzt az emberek a kincstárba. És sokan, akik gazdagok, sokat adtak. Aztán jött egy szegény özvegy, és bedobott 2 minát. Ezért Jézus magához hívta a tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott, mint azok, akik a kincstárba adtak. Mert ők mindannyian bőségükbe adtak be, de a szegénységében is beleadta mindazt, amire volt, szinte egész megélhetését.
You hear that when Jesus says more than, you're like, huh? The math does not make sense to me.
És akkor ott vannak az emberek, és így gondolkodnak, hogy ez így van számomra, mégse nem teljesen világos.
But Jesus said, no, it's about how much of a sacrifice it was for her.
De mégis Jézus ezt így tisztába teszi, hogy nem azt szánt, hogy mennyit adott, hanem azt, hogy ez számára mekkora áldozat volt a szívében.
So if we each can serve others with the ability God's given us, it'll be multiplied.
Mert hogy ha mindannyian ugyanazzal a lehetőséggel, vagy ugyanazzal a hittel szolgáljunk a másik felé, akkor ez így megsokszorozódik.
Let's pray. Father, we thank you for this morning.
És akkor most imádkozzunk. Uram, köszönöm ezt a mai napot.
And we pray, Lord, that you would help us see outside of our comfort zone to see the people who really need you.
És akkor, Uram, kérlek, hogy lássunk a komfortzónánkon túl, és lássuk az embereket, akiknek szüksége van rád.
Lord, keep us from any prejudices that would keep your love from flowing from us to others.
És akkor, Uram, kérlek, tartsa távol tőlünk minden előítéletet, ami távol tartaná azt az áramló szeretetet mások iránt.
And Lord, we pray that you would be able to use us as your children.
És akkor, Uram, azért imádkozunk, hogy te használjál úgy minket, mint a te gyerekedet.
Lord, don't let us just point people to a church, help us point them to you.
Uram, kérlek, ne abba segíts, hogy egy gyülekezethez, egy templomhoz mutassuk az utat, hanem hogy hozzád.
We know that the preaching of the cross is offensive.
És hogy ha bár tudjuk azt, hogy a kereszt hitének a hirdetése az egyesek számára támadólagos lehet, de ez az erő és hit, ami másokat megmenthet most.
So help us live for you today.
És kérlek, Uram, segíts, hogy érted élhessünk.
In Jesus name.
Jézus nevében.
Amen.
Amen.